Szeretve testvéreim, bizonyos átételem alatt igét az előbb hallott ige szakaszból olvasom a Máté írása szerinti evangélium 23. részének a 8. verséből. Jézus mondja tehát, de ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a Szentírás sokan olvassák, olvasták és idéznek is belőle, vagy hallgatják, vagy az emlékeikből merítve időnként felemlegetik, hogy mit is olvastak, mit is hallottak a Szentírásból, és vannak, akik pedig rendszeresen olvassák, hallgatják Isten igéjét, és mégsem biztos, hogy csak itt van az a határvonal, ami szerint is akár különbséget tehetünk, vagy összehasonlíthatjuk egymással az embereket, hanem talán ott, hogy vannak, és vagy vagyunk mi is, amikor felszínesen értjük meg Istennek az igéjét, és meg is elégszünk azzal, amit úgy első hallásra, vagy első olvasásra, vagy első nekifutásra megértünk abból, és nem vagyunk készek, nem vagyunk alkalmasak, arra nem vagyunk elég szorgalmasak arra, hogy azt is megértsük, ami a Szentírás szavaiban, igében, a mélyben is meghúzódik, és látjuk azt is, hogy igen, gyakran elterjednek olyan, és a közvéleményben is polgárjogot nyert tanítások a Szentírásnak a nyomán, amelyek a felszínes megértésből fakadnak, és látszik és érezni, hogy nincsen ott mögöttük a mélyebb megértésnek sem a vágya, sem a készsége, sem pedig az eredménye. Sok ilyet lehetne mondani, biztosan mindenki sok ilyet hallott is már a környezetében is, vagy másoktól. Az egyik ilyen nagyon jellemző és sokszor hallható felszínes megértése a Szentírásnak, amikor azt panaszolják, azt hánytorgatják fel, hogy hát a Szentírásban mindig csak a bűnről lehet olvasni, és ezért aztán nagyon sokszor az ige hirdetésekben is, vagy az ige magyarázatokban is a bűnről lehet hallani, és hát nekünk meg nincs szükségünk arra, meg unjuk is már, hogy mindig csak a bűnről legyen szó. És nem teszik hozzá, hogy a Szentírásban nem csak a bűnről, hanem a bűnbocsánatról is szó van. Hogy a Szentírásban nem csak a büntetésről, amit különösen is nehezményeznek sokan, hanem az elengedésről is, a megbocsátásról is szó van. Hogy a Szentírásban nem csak a bűn zsoldjáról, a halálról, meg a kárhozatról van szó, hanem a mennyországról is, az eljövőn örökké valóságról, az üdvösségről is szó van. Nagyon sokan azonban megállnak csak annál, amit először megértenek, és amúgy beléjük akad, és amit aztán, hogy mondtam az előbb, panaszolnak, vagy nehezményeznek, hogy miért kell annyit, vagy miért kell mindig a bűnről beszélni. Hogy miért kell annyit a bűnről beszélni, az egészen világos, hogy azért, mert csak az juthat el a bűnbátra, csak az kaphatja meg a bűnbocsánatot, csak az juthat éppen ezért aztán a mennyországba, aki először felismerte, először meglátta, azután pedig megbánta a maga bűneit. Vannak, akik azt emlegetik, hogy hát az Ószövetségben mennyi, mondjuk így összefoglalva, szörnyűséget lehet olvasni, akár a Zsoltárok könyvében, az imádságokban is, akár a különböző bibliai történetekben, amelyek mind olyan antihumánusoknak tűnnek, vagy azok is, és azt mondják, hogy hát akkor minek olvassuk a Szentírás, hogyha abban csupa, vagy nagyon sok ilyen embertelen, antihumánus dolgot lehet olvasni. És egyrészt igazuk van, hiszen a Szentírás éppen, hogy az embert is bemutatja, megmutatja a maga teljes mélységében, a gondolataiban, a szándékaiban, meg a tetteiben, mondhatjuk így összefoglalva, a maga teljes szörnyűségében, amivé lett és lesz a bűnös ember, de nem csak erről szól a Szentírás, hanem arról az Istenről, aki ezt a bűnös ember, ezt a mindenféle szörnyűséget elkövetni kész és képes embert is ennek ellenére is szereti, és éppen azt kínálja annak a lehetőségét, hogy felemelhesse őt ezekből a mélységekből, ezekből a szörnyűségekből is, ne legyen többé olyan, mint amilyenre valóban egyébként sok példát olvashatunk az Ószövetségben, de ha úgy vesszük, nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is, hiszen ott is olvasunk a bűnös emberről, aki kész arra, hogy másoknak is, hogy önmagának is ártson, kész arra, hogy Isten dicsőségét megcsúfolja, és kész arra, hogy továbbra is a bűnben éljen, és a sátánt kövessen. És hát nagyon sok mindent lehetne még mondani, a törvény és az evangélium is, sok mindent, ami mind azt mutatja, hogy igen, olvassuk, igen, halljuk, igen, valamit megértünk, vagy igen, megbeszélünk valamit a Szentírásból, de nem vagyunk hajlandók tovább lépni a mélyben húzódó tanításokat, tanácsokat, bölcsességet, igazságot, az életet is megismerni a Szentírásból. Valahogyan így van Jézusnak a tanításaival is. Sok mindennel egyébként. Egészen meglepődtem azon, hogy a közelmúltban friss eseménynek a kapcsán megint olyan szólást, mondást idéz, még a református sajtó is, amiről sokan azt gondolják, hogy benne van a Bibliában, hogy olvasható az a mondat a Bibliában, pedig nincsen benne, mégis Jézusnak tulajdonítják azt a mondást, hogy ha megdornok kővel, akkor dob vissza kenyérrel, és most a múlt héten a református.hu-n is, a református lapjának a címlapján is ezt a mondatot lehet olvasni, amelyik ékes bizonyítéka annak, hogy van valami, amit hallomás után, vagy a saját elgondolásaink szerint megértünk a Szentírásból, de már nincs bennünk az az álhatatosság, hogy utána menjünk, hogy az tényleg úgy van-e. Pedig elég, ha csak abba belegondolunk, hogy miért is tanácsolná, és természetesen nem is mondja azt Jézus, hogy dobálózzunk a kenyérrel, hiszen a kenyér sokkal fontosabb, sokkal szentebb dolog annál, mint hogy ilyet mondott volna róla. Jézusnak az imént hallott tanításából én a 8. versben olvasottat szeretném kiemelni, de úgy, hogy az egész, amit ő ezzel kapcsolatban elmondott, az természetesen benne van az igazságban, az ige mondandójában. Azt mondja Jézus, hogy ne hívassátok magatokat, és sorolja, hogy se mesternek, se tanítónak, se atyának, és mindig hozzátesz, hogy azért, mert van nektek mesteretek, van nektek tanítók, tanítótok, van nektek atyátok, és hogy ez mind csak egy, mégpedig nem is ember, hanem ő maga, Jézus maga, Isten fia, és Isten az, aki a mesterünk, a tanítónk és az atyánk. Nekem először az jutott eszembe erről, hogy annak idején, amikor Jézus ezt elmondta, akkor ezt még azzal a tudattal, hogy úgy mondjam, nyugodtan mondhatta, hogy vallásos környezetben hangzott el ez a tanítása. Akkor, amikor még talán így is mondhatnánk, ha nem értjük fel, hogy egy nép, egy vallás volt, mindenki, akinek elmondta ezt, aki hallotta, az értette, hogy miről van szó, hiszen megvolt még akkor az a tekintélye a vallásnak és a vallási vezetőknek, ami érthetővé tette Jézusnak ezt a kérését, ezeket a felszólításait, hiszen ők maguk tapasztalták, hogy valóban vannak, akik szeretik, hogyha őket így szólítják, és vannak sokan, akik pedig így szólítják őket, mert azt gondolják, hogy milyen jó, hogy vannak közöttünk, vannak olyan előjáróink, akiket így nevezhetünk, akik megmondják, hogy mit kell tennünk, megspórolnak nekünk egy csomó fáradozást, hogy mi magunk értelmezzük, értsük meg Isten igét, ők ezt megteszik helyettünk, és nekünk kevesebbet kell gondolkodnunk, kevesebbet kell fáradoznunk, mint egy készen kapjuk az üzenetet, az igét, Isten akaratát, útmutatását, ezért tehát megérdemlik, hogy úgy szólítsuk őket, mert így módon is segítenek rajtunk. És hát arra gondoltam, hogy ma sokkal kevésbé lehet érteni Jézusnak ezt a felszólítását, hiszen teljesen megváltozott a környezet, egyáltalán nem vallásos az a környezet, amiben élünk, és egyáltalán nincs meg az a lehetőségünk sem, hogy így szólítassuk magunkat, hiszen ki úgy nevezi ma a másikat, ahogyan neki rokonszenves, ahogyan kijön a száján, ahogyan el tudja képzelni, nincs meg az a lehetőség, hogy ma ilyenfajta elvárásokat támaszon az ember, hiszen azt mondhatjuk úgy általában, hogy a tekintélyi tisztelet sem nagyon ismerős már, ami abból fakadna, például a megszólítások, titulusok, az sem otthonos a mindennapjainkban. Vannak ugyan távol érkezett vallásoknak bizonyos csoportjai, akiknek az előjáró így hivatják magukat, de én azt gondolom, hogy ők elég kevesen vannak ahhoz ma Magyarországon még, hogy a hatásukat azt érzékelni lehetne. Ez az a felszín, amire az előbb a bevezetőben utaltam, hogy ezt meg lehet érteni, idáig el lehet jutni Jézus tanítását, Jézus szavait olvasva és hallva, de sokan nem mennek tovább, hanem hát belenyugszanak abba a megállapításba, hogy megváltoztak a társadalmi viszonyok, megváltoztak a közösségek egymáshoz és a közösségeken belüli viszonyok is, és ezt, ahogy mondtam az előbb is, általában úgy mondhatjuk, hogy nincsenek meg azok a tekintélyek sem kisebb, szűkebb körben, sem tágabb értelemben, amikhez mi annak idején még hozzászoktunk, vagy legalábbis egy részükhöz hozzászoktunk, hanem egészen másként van a világ berendezve, és még azt is mondhatjuk, hogy nem is olyan nagy baj ez, hiszen miért is hiányozna az, hogy bizonyos emberek olyan tekintéllyel legyenek felruházva, olyan méltósággal, ugye volt méltóságos megszólítás is, most már régen azt mondhatjuk, ami amúgy se járt ki neki, amire sokszor nem szolgáltak rá, amivel sokszor, ha éltek is, nem a rájuk bizottak javát szolgálták, hanem megmaradtak a saját gőgösségüknél, dőfösségüknél, önmagukat akarták felmagasztalni, és mennyire igaz az, amit Jézust olvasunk, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És hát azt mondhatjuk, hogy a modern társadalmi berendezkedésben ezért nem is baj az, hogy nincsenek ilyen tekintélyek. Azonban itt érdemes tovább lépnünk, mert láttunk el azt is, hogy nem csak azokat a tekintélyeket bontotta le a társadalmi erózió, vagy az idő, amiket mi még annak idején megszoktunk, mint például a szülők tekintélyét, a gyermekek, vagy a nagyszülők tekintélyét, az unokák előtt, vagy a pedagógusok tekintélyét, a tanulók, a diákok előtt, vagy a munkahelyen a főnöknek a tekintélyét, a beosztottak előtt, hanem az emberi tekintélyeken túl eljutottunk oda, hogy az isteni tekintéllyel sem igen tud mit kezdeni a mai ember. Talán azon is túl vagyunk már, hogy azt mondhatnánk, hogy elutasítja az isteni tekintét is az ember, hiszen már nem is elutasításról van szó, sokaknál még igen egyébként, akik direkt szembe helyezkednek Isten tekintélyével, és ellenem mondanak annak, hanem inkább arról, hogy nem is ismerik azt. Mi is az kérdezhetnék, ha kérdeznék, hogy isteni tekintély, mert nincsen szó róla a mindennapjaikban, mert nem érzik a szükségét vagy a hiányát, mert nem is tudják, hogy mi az. Márpedig nekünk látunk el azt, hogy Isten tekintélye azért az mégiscsak hiányzik az embernek az életéből, és milyen jó volna az, hogyha Isten tekintélye jelen lenne a mindennapokban, az ember életében is. Hiszen azt látjuk, hogy azzal, hogy Isten tekintélye nincs benne a mindennapokban, az nem jelenti azt, hogy, sőt éppen azt jelenti, hogy most is isteneknek hódolnak, és isteneket tisztel a mai ember is, ha nem is így nevezi azokat. Pál apostol ír el a korintusi gyülekezetnek az első levelében, hogy a bálvány áldozatú húsnak a kapcsán kérdésében, hogy sok Isten van, ugye sok Istent imádtak akkoriban, és sok bálványra mutattak be áldozatokat, és ezzel még nem tudtak sokszor a keresztjének kélet, pogányok sem mit kezdeni, hogy is van akkor ez a kérdés. És Pál apostol bizonyság tétét úgy folytatja, hogy bár sok Isten van, sok tekintély van, nekünk mégiscsak egy Istenünk van, az élő Isten, és mert őt imádjuk, ezért minket nem zavar az, hogy azt a húst, amit elénk tesznek, azt éppen egy báványra feláldozott állatból mentették meg, és teszik ide az asztalra. Egy szóval, hogy akkor is sok istent követtek, sok istennek hódoltak az emberek, ma is azt tapasztaljuk, hogy sokféle isteni, istennek báványnak hódol a mai ember is, és emellett pedig azért az emberi metódusok, az emberi módszerek, azok sok követőre találnak ma is, és mindez azért lehetséges, mert az élő Istennek a tekintélye nincs jelen, és nem fogadja el, és nem hat az embernek az életében. És azért, mert ez így van, ezért lehet még tovább lépni abban, amit Jézus tanított, hiszen ő azt mondja, hogy ne hívassátok magatokat se mesternek, se tanítónak, se atyának, mert csak egy van ezekből, és éppen azt mondja, hogy mivel egy atyátok van, ezért ti mindannyian testvérek vagytok. És ez megint egy olyan tanítása a Szentírásnak, ami úgy beleakadt az emberiségnek a fülébe, és felfigyeltek rá, és azt mondták, hogy tényleg, hát miért lennénk mi ellenségek? Miért lenne különbségek közöttünk? Miért ne lehetne mindenki egyenlő? És ez társadalmi mozgalmak a jelszavukká tették, a zászlajukra írták fel, és elkezdték hirdetni, hogy hát minden ember egyenlő. És elkezdték meghirdetni azt a testvériséget, ami a szépen hangzik, amiért érdemes áldozatokat vállalni, amiért forradalmakat lehet kirobbantani, amivel le lehet rombolni az előbb mondottak szerint is a különböző emberi tekintélyeket. Megragad bennük ez, hogy minden ember egyenlő lehetne, és mégis azt látjuk, hogy mind a mai napig nem jutott el oda az emberiség, hogy azt mondhatnánk, hogy tényleg nincsen különbség, nem csak a vagyoni, meg a különböző élethelyzetek között, hanem tényleg elérnénk azt, hogy minden ember jó szívvel van egymás iránt. És talán csodálkoznak az emberek, vagy talán tovább próbálkoznak, és folytatják a próbálkozásaikat, hogy valósítsuk már meg azt a testvériséget. Hát olyan szép jelszó ez, mi akadályoz meg bennünket abban, hogy ezt megvalósítsuk. És itt érkezünk oda ahhoz, amit Jézus mond. Az akadályozza meg ebben az emberiséget, hogy elérje azt, hogy testvérek, minden ember testvére legyen egymásnak, hogy nem fogadja el Istennek az atyai szeretetét, atyai jóságát, hozzátehetjük, és az atyai tekintélyét sem, mert ezt már nem olvassák a Szentírásból, ezt már nem hallják, ezt már nem fogadják, ezt már nem hiszik el a Szentírásból, erre már nem tartanak igényt, és azt gondolják, hogy nem kell nekünk Isten, mint atya, de mi azért megpróbálunk egymásnak a testvérei lenni. És azt gondolom, hogy nem kell különösképpen magyarázni, vagy rámutatni a sok-sok jelére annak, hogy hányszor vallott kudarcot éppen ezért az ember azzal, hogy egymást elfogadja, a többieket elfogadja a testvérének, mert hogy nincsen mennyei atya, ha nincsen mennyei atya, akinek a gyermekei mindannyian vagyunk, és ezt elismerni, akkor nem lesz meg az emberi testvériség. Hiszen nem az internacionalizmus, amit sokáig súlykoltak, meg hirdettek, nem az vezet el az emberi testvériséghez, hiszen láttuk, hogy amikor az az éra volt, akkor is voltak ellenségeskedések, mélyben húzódó ellentétek, akkor sem szerette egymást az ember, mert nem ismerte fel a másikban a testvér, hanem talán így mondhatnánk bizonyos politikai érdekközösségben tömörültek. És nem az a humanista egyenlősdi az emberi testvériség, amit sokan eszményítenek, és amit sokan elérendő célként látnak az emberiség előtt, és amelyért egyébként biztosan sokan őszintén különböző áldozatokat hoznak, de mindez megmarad az emberi próbálkozásoknak a szintjén, az emberi lehetőségeknek a szintjén, és ezért nem érheti el az emberiség soha azt a testvériséget, amire egyébként biztosan, megint hadd mondjuk így, nagyon sokan vágynak. És vajon mit mondhatunk mi ehhez? Mert azt látjuk, hogy a magukat keresztényeknek vallók között sincsen meg az a testvériség, amiről Jézus beszél is. Azt látjuk éppen a most dúló háborúban is, hogy keresztény országok, keresztény népek harcolnak egymással, és bizony, aki egy kicsit utána olvas, azt tudja, hogy egyházi szinten is, az ortodoxián belül is megjelenik, sőt megelőzte ennek a háborúnak a kitörését az az egyenetlenség, ami ha ebbe a fogalomkörben mozgunk, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony nagyon távol áll a testvériségtől, nagyon távol attól, hogy a másikban felismerjem a testvért, hogy a másikban szeressem a testvért, hogy a másikban meglássam Krisztust, hogy a másikat Isten gyermekének fogadjam el, mert ha ez meglenne, akkor nem történtek volna az előzmények, és akkor nem törhetett volna ki ez a háború sem is. Tudjuk persze, tudjuk is, és tudnunk is kell, és hangsúlyoznunk is kell, hogy nem vagyunk mi, Isten gyermekei, olyan idealisták, akik azt remélnénk, és azért élnénk, hogy különböző ideákat valósítsunk meg. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek nem fognak megvalósulni, nem fog megvalósulni a világ testvériség sem, hiszen sok más se beszél arról Jézus, hogy sokan vannak ugyanaz elhívottak is, de kevesen a választottak. Nem arról van szó, hogy Jézus olyan politikai programot adna, sem a hegyi beszédben, sem ebben a tanításában, amit minden embernek mond, hogy ezt valósítsátok meg, hanem a tanítványaihoz szól, a követőihez szól, és megint, ha még mélyebbre akarunk ásni az ige megértésében, azt kell mondanunk, hogy csak azok fogják egymást testvérüknek tekinteni, akik valóban elfogadták Istent mennyei atyuknak. Akik nem, ők bármilyen felekezetű keresztjének lehetnek, nem fognak eljutni odáig, hogy a többi embert, vagy a másik keresztjént is akár testvérnek ne mondja, mert lehet, hogy mondja, hanem érezze és élje meg, mert nem érzi a saját Isten gyermekségét sem, mert nem fogadja el az Atya Istennek a tekintélyét, ha pedig ez így van, akkor nem fogja tudni az el nem ismert tekintélyű atyának a szeretetét sem megélni a többi embernek az irányában. Ezért tehát annál inkább szabad éreznünk a saját lehetőségünket és a saját felelősségünket, hogy Jézus nekünk mondja, igen, nekünk, akik Isten mennyei atyánknak fogadjuk el, és úgy éljük az életünket, hogy az ő gyermekei vagyunk, hogy mi mutassuk meg a világnak, hogy rajtunk láthassák a többiek, akik névleg keresztények, vagy akik nem fogadják el a kereszténységet, hogy milyen jó Isten gyermekeként élnünk az életünket, mert mi így egymásnak valóban a testvérei lehetünk. És azt hiszem, hogy nagypéntek ünnepére készülve a böjti napokon és vasárnapokon ezen is nagyon érdemes elgondolkodnunk és ebben is elmélyednünk, hogy valóban látszik-e rajtunk, hogy egymás testvérei vagyunk, valóban tudunk-e olyan életet élni, mint Isten gyermekeinek kellene élniük, és valóban vonzó, és valóban a szó jó értelme demonstratíve, látható-e az, hogy mi Isten gyermekeiként éljük az életünket. Mert ha ez nincsen meg, akkor nagyjából mi is oda juthatunk, hogy hát igen, nem fogadjuk el az emberi tekintélyeket, nem fogadjuk el Isten tekintélyt sem, hanem ki úgy éli az életét, ahogyan azt saját maga el tudja képzelni, nincs benne igazi kötőerő, nincs benne igazi közösség, nincs benne igazi tekintély, és nincs benne semmi, ami igazán Istennek a lényéből a szeretet, a jóság és az irgalmasságként fakad. És ezért, szeretett testvéreim, pozitívra fordítva a dolgot, érdemes tehát nekünk Jézus tanítását úgy fogadnunk, hogy azt a legmélyig átgondoljuk, elhisszük, hogy az a javunkra van, elfogadjuk, hogy az értünk van, és éppen ezért nem csak mi magunk igyekszünk megvalósítani azt, amiről Jézus beszél, hanem imádkozni azért, hogy minél többen fogadják Isten mennyei atyuknak, legyenek az ő gyermekei, és így lehessünk minél többen egymásnak a testvérei. Mert bármilyenre is megtagad az emberiség sok minden, Istenben nincsen változás, ő továbbra is mennyi atyánk, ő továbbra is hív bennünket, ő továbbra is szeret minket, és amit Jézus mond, az mind örökké érvényes lesz. Mi, az ő tanítványai, Isten gyermekei, egymásnak a testvéréként élhetjük az életünket. És befejezésül csak annyit még, hogy a földi dimenziókon túl, amikről leginkább most szó volt ma, a mennyei dimenzióra és az eljövendőre is gondoljunk. Hiszen hogyan is akarhat valaki úgy a mennybe jutni, úgy megtapasztalni Istennek a közelségét, a közvetlen közelségét, hogy nem gondol arra, hogy ott egymással is közvetlen közelségben, egymással is igazi, akadálytalan, minden távolságot leküzdő testvéri közösségben fogunk élni. Ez a mennyei cél is, és éppen ezért, mert ez a mennyei cél is, ez lehet a mi földi életünknek is a megvalósítandó célja. Ezért könyörgjünk áhítatosan önmagunkért, a ránk bízottakért, szeretteinket, a körülöttünk élőkért, hogy megvalósíthassuk azt a testvéri közösséget, amelyet Isten az ő gyermekeitől vár. Amen.